Sziasztok, ez itt a Borra Való, a Rádió Cafén, és ahogy a szignálban is lehetett hallani, gasztrokultúráról van szó, hedonizmusról van szó, de érdekes módon most azzal fogjuk kezdeni, ami pont ennek az ellentéte, egy kicsit a megvonása a javaknak, hiszen húshagyó keddel véget ért a farsang, azon belül pedig megnézzük, mi az a farsang farka, mik azok a nagy zabálások, miért volt a farsang, mint ünnep, és utána megnézzük a böjtöt és a böjti időszakot, és rendhagyó módon a stábtagokkal egy kávézóban találkoztunk, hogy itt vitassuk mindezt meg. Úgyhogy itt van Lévai Zsuzsi.
Sziasztok, Lévai Zsuzsi vagyok.
És Katona Csaba.
Szerbusztok, Katona Csaba vagyok, a Magyar Nemzeti Levéltárnak a történésze.
Na, kezdjük akkor azzal, hogy mi is ez a farsang, illetve hogy mi az a böjti időszak, ami utána jön.
Hát természetesen itt a kereszténységig kell visszamennünk, hogyha a böjtre gondolunk. Ugye a farsang az gyakorlatilag vízkereszttől veszi a kezdetét, az az időszak volt a régi emberek életében, egészen valóban húshagyók eddig, vagy ha úgy tetszik, hamozó szerdáig, ahogy említetted is, amikor egy kicsit a féktelenség kapott főszerepet. Ennek a gyökerei az ókori, nyúlnak vissza, gondoljunk csak a szaturnáliákra, meg az egyéb ünnepségekre. Ennek volt egyfajta társadalmi ilyen feszültséglevezető szerepe, a farsang idején mindenki egy picit jobban kiengedhette a gőzt, ami mondjuk ugye a hétköznapi életben megbotránkozást, vagy legalábbis dorgálást, vagy legalábbis rosszalló pillantásokat váltott ki. Hiszen én picit többet iszom, többet mulatozok, hangosan zelélek, ne adja Isten, végigbotorkálok az utcán, hajnali fél nélkül úgy jövök haza, hogy a szomszédnéni felébred rá, és rosszallását fejezi ki. Ez a farsangkor egy picit megengedhető volt. A gyökerek visszanyúlnak nagyon mélyre, eleinte ilyen rettenetes jelmezeket öltöttek magukra az emberek, ez abból való félelemből táplálkozott, hogy ebben az időszakban, mint a Halloween-nél is, a túlvilág lényei megjelennek és hatalmat nyernek fölöttünk, de ha mi fölöltözünk ördögnek, manónak, démonnak, akkor már is azt hiszik, hogy közülük valók vagyunk. Majd egy idő után megjelentek a virági szerepek, a legszegényebb ember is fölöltözhetett mondjuk nemes úrnak, vagy császárnak, és hát ez azzal is járt, hogy elég erős tobzódást tudta a kezdetét venni, hiszen itt gondoljunk arra, hogy amikor azzal a, hát mondjuk úgy, hogy szofisztikált megközelítésre állok hozzá a farsanghoz, hogy amit én csinálok jelmezbe, az nem én vagyok, hanem az, akinek a jelmezét magamra öltöttem. Közlékenyebb vagyok, többet iszom, megpróbálom az interpersonális relációt fizikai síkra terelni az ismeretlen hölgyekkel. Tehát, hogy volt ennek egy ilyen vetülete, ebből következően az egyház nem feltétlenül pártolta a farsangi mulatságokat, és persze, hogy nagy mulatozás vette a kezdetét, olyan értelemben is többet ettek, többet ittak. Ez volt a farsangnak a lényeg.
Akkor, hogyha jól érzékelem, ezek a római szaturnália hagyományok, ezek megjelentek, és hát úgy ott pont az általad említett testiségnek elég nagy szerepe volt az összes ilyen, még a görög időkből importált ilyen bakanáliák jellegű történet is jelen volt.
Jelen volt, és ugye azt se felejtsük el, hogy a régi idők emberének a életritmusa az sokkal felgyorsultabb volt a maihoz mérten, olyan értelemben, hogy jóval rövidebb ideig éltek általában. Tehát nagyon-nagyon bizonytalan volt az élet, nem lehetett tervezni, hogy majd jövőre, meg majd egy hónap múlva, hiszen bármiben meg lehetett halni, egy fertőzésbe, beleléptem egy szögbe, egy vérfertőzésbe, egy pestis, egy kolera, megjelenik az ellenség, szülés, bármi. Tehát az emberek nem nagyon terveztek, hanem ez a Carpe Diem, ez nagyon-nagyon működött. Ugye Johann Huizing, a kiváló holland történész, több mint 100 évvel ezelőtt megjelent könyve, amit Szerbantal fordításában a középkor alkonyan címen ismerünk, de most tavaly megjelent végre őszi középkor címen teljes fordításban, hiszen a Szerbantal féle egy rövidített verzió volt. Ő írta azt, hogy azt kell megértenünk, és ő a 14. 15. századi Németalföldről és Franciaországról írt, az akkori emberek minden sokkal élesebben, sokkal durvábban, sokkal elevenebben éltek meg, mint mi. Az örömet, a fájdalmat, mindent, és úgy fogalmazott, hogy a középkor embere az egyszerre szívta magába a rózsa és a vér illatát. Ez egy nagyon szépen megfogott gondolat, és ezek a farsangok is arról szóltak, hogy most aztán mulasson gyerekek, mert aztán lehet, hogy holnap már nincs holnap, a túlvilág az meg egy picit bizonytalan.
És ami farsangkor történik, az farsangban is marad, ez a Las Vegas-i mondás jutott eszembe, hogy lehet bármit csinálni, mert rá lehet fogni az ünnepre, meg arra, hogy hát kicsit túlitaloztuk magunkat.
Meg a maszkra, nem? Tehát, hogy mégiscsak egy áruhában vagy, ami elfedi a valós énedet, tehát emögött azért van egy játékosság, és egy viszonylag nagy szabadság, hogy az ember mit tehet meg, vagy mit engedhet meg magának.
Ez abszolút mértékig így van, tehát a maszk az ad egyfajta szabadságot, vagy úgy tetszik szabadosságot, de általában véve azt a narratívát, hogy hát én most mindent megtehetek, hiszen én most nem én vagyok, hanem a gróf vagyok, ő meg nem a szomszédlány, hanem a gróf kisasszony, ezt a narratívát általában azok mondták, akik elkövették ezeket. Kívülről ez nem feltétlenül volt olyan cselekvés, amivel azonosulni lehetett, de az viszont tényleg elmondható, hogy részben a elvi hozzáállás, részben az, hogy készültek utána már a keresztény időkben a böjtre, ami szükségszerűen a visszafogottsággal jár, bűnbánattal, minden egyében. Részben pedig az, hogy nem feltétlenül lehetett engem felismerni, az valóban elindította ebbe az irányba, hogy tényleg egy ilyen részeg mulatozás, topzódás, így egy nagyon erős csapatépítő jelleg bontakozzon ki, hogy kulturáltan írjam körbe a dolgot. Viszont még egy dolgot hozzá kell ehhez tenni, hogy ebből következett aztán az, hogy igyekeztek a farsangot, ha már tiltani nem lehetett, előkelőbíteni. Utána jöttek az olyan farsangi bálok már a polgári időszakban, ami vagy fizetős volt, az eleve szűrőként működött, vagy csak a meghívottak jöhettek zárt körül, és ekkor kezdtek a jelmezek jelképessé szelidülni. Tehát amikor már nem öltök magamra egy konkrét jelmezt, nem csak egy kis állarszó. Igen, és igazából mindenki tudja, hogy ki vagyok, vagy ha fölöltözöm valaminek, épp csak megjelenítem. Tehát ha lovagnak öltözöm, már csak egy sisakon van, de nem komplett páncél. Úgyhogy elindult egy ilyen előkelőség irányába, és nem véletlen, hogy a báli időszak is ugye erre az időszakra esik, a farsang időszakára. Minden létező dolog, a nyári idén záró bálokat kivéve, a klasszikus téli bálok erre az időszakra esnek. Bőjtben ilyet nem illik csinálni.
Én olvastam egy ilyet a farsangról, hogy a farsangkor köttetett házasságokat nem lehetett elhálni, csak a bőjti időszak után. Te erről tudsz valamit? Ez tényleg így van?
Általános szabályozásként nem lehet ezt kijelenteni, de volt erre példa. Tehát ugye a dolgot úgy kell tekinteni, hogy az élvezetek azok nagyon sajátosan jelennek meg a korabeli felfogásban. Tehát, hogyha csak annál maradunk, hányszor szoktam hallani azt a szöveget, hogy szeretnék királylány lenni, felnőttnő ezt általában kinővi. Csak gondoljunk abba bele, hogy egy királylányt általában úgy adtak férjhez, hogy nem is látta a férjét a nász éjszakáig. A nász éjszakán nem tudta, hogy mi történt. És jó eséllyel a király udvar néhány tagja a bruttó 5 centiről szemlélte, hogy elhálták-e a házasságot. Tehát most nem biztos, hogy ez egy annyira jó buli. És még azt is szabályozták ebben az időben, hogy milyen pozícióban lehet a házasságot kiteljesíteni, és igen, ilyen jellegű szabályozással is számolni kellett. És egy másodperc is se felejtsük el, hogy a szigorúan a keresztény felfogás szerint a házas élet, a házasságon kívüli szexet felejtsük el, az nincs. Volt, csak proforma nem. De, ami nagyon sokkal fontosabb, hogy a házasságon belül is csak a gyermekáldás volt indokolható. Tehát ez volt a cél, semmi öröm. Úgyhogy ezzel függenek össze ezek a sajátos szabályozások.
Zsuzsi, neked mi jut eszedbe a farsangról ételek tekintetében? A farsangi fánk az egy teljesen egy ilyen bevett dolog. Nálatok ez szokás volt?
Nem igazán voltunk egy ilyen nagy farsangolók. Én Szászhalombattán nőttem föl, tehát semmiféle ilyen nagy tradíciókat, hagyományokat nem követett a családunk ezzel kapcsolatban. Hozzánk már inkább csak ezek a buli jellegű dolgok értek el, de hát nálunk is a fánk, tehát ez egyértelműen ment. Igazából nagy farsangi lakomákról, mivel nem ültük, vagy nem volt neki tere, vagy nem volt mögötte esemény, ezért nem nagyon tartottunk. De nekem erről az időszakról mindig ezek a nehéz, ez a hurka, kolbász, klasszikus káposztás, sok krumpli, tehát hogy ez a nagyon sok zsír, nagyon sok szénhidrát, ami után szerintem egyébként tényleg nagyon-nagyon jól esik az embernek megpihenni és böjtölni egy nagyot, és ugye gyakorlatilag, ha mondjuk már lassan megyünk bele a böjt témába, akkor ugye nem csak maga a hús elhagyása volt a böjtnek az egyik fontos szempontja, hanem hogy régen ugye csak sóval tartósították a húsokat. Tehát a sónak az elhagyása és egy nagyon fontos szempont volt élettanilag, mert erre az időszakra, tehát így a farsang végére az emberek annyira telítődtek sóval, hogy ez is egy elképesztően egészségtelen állapot volt. Tehát ezt is meg kellett szüntetni, vagy legalábbis egy picit pihenőre tenni a testet a sótól és a hústól és a sok-sok szénhidráttól.
Hát igen, meg az alkoholtól, ugye, ami a másik velejárója volt ennek. Csaba, mond valamit biztos, hogy mond, persze hülye kérdés, az annál leszek, mit mondanak a farsangi étkezési szokásokról. Ez a fánk történet, ez nem egy magyar jellegzetesség, tehát ez felfedezni a német kultúrában elég erőteljesen, de gondolom más európai kultúrkörben is.
Megvan, ugye azt ne felejtsük arra, hogy bármennyire szeretünk belekapaszkodni abba, hogy nemzeti konyha általában véve azt, hogy egy bizonyos területnek a konyhájában milyen jellegzetességek bukkannak fel, az leginkább az alapanyagtól függött. Márpedig az, hogy az alapanyag hol terem meg, az a nemzetállamok határát a legritkább esetben tisztelte, főleg akkor, amikor még nem voltak nemzetállamok, tehát már ez is egy erős indok volt amellett, hogy ne így működjön a dolog. Ugye a fánktól kezdve nagyon sok más bőséges ételig valóban Közép-Kelet-Európában, Dél-Németországot tekintve, Bajorországot, Baden-Württemberg, Csehországot, a mai Szlovákiát, Ausztriát, minket, de nagyjából hasonlatos ételekkel találkozunk, nincs ebbe semmi meglepő. Viszont ami arról az előbb szó esett, azt csak megerősíteni tudom. Tehát a farsang kifejezetten ezekről a kajakos kajákról szólt, hogy szépen fogalmazzak. Ugye egyrészt túl vagyunk már a téli disznóvágáson, tehát annak egy részét akkor gyönyörű szépen megeszik. Tél van, hideg van, a klasszikus mezőgazdasági munkálatokat nem igazán lehet végezni úgy, ahogy máskor. Valamivel el kell tölteni az időt, csak gondoljunk arra, hogy miért decemberre esnek, tehát még farsangot megelőzően a népszerű névnapok, a Katalin, Erzsébet, János, stb. Egyfelől. Másfelől pedig ugye a farsangban az is benne volt, hogy hát, hogy szó esetről néha sokat ittak, tehát például ezek a különféle savanyú levesek, gondoljunk a korhelyleves elnevezésre. A tartalmas, bőséges levesek, ezek mind-mind megjelentek ebben az időszakban, és valóban az emberek telítődtek, illetve a húsai részét meg hát muszáj volt megenni, mert egy bizonyos ponton túl só ide vagy oda nem lehetett tartósítani. És akkor még egy dolog ez, hogy átmenjünk a bőthöz, van egy nagyon szép népi hagyomány, ennek a lényege, hogy farsang elején, a 19. századi klasszikus magyar néprajzi világról beszélünk, megjelent két maskarás, két alakoskodó, ez kötődik ugye a farsanghoz, egyik volt Cibere Vajda, a másikuk pedig Koncz király. És mi volt az ő szerepük? Cibere Vajda testesítette meg a Cibere levesre való utalásra a nevével a bőjtött Koncz király, pedig Koncz, az maga farsangot, és akkor a vízkereszt napján ezek ketten megvívtak egymással, majd Koncz király győzelmet aratott, és Cibere Vajda veszteveresége szenvedett, de nem halt meg, hanem a sebeit nyalogatva elvonult. És amikor eljött húshagyókedd, ismét visszatért a porondra, immár teljes vértezetbe Cibere Vajda, és ezúttal ő győzte le Koncz királyt, aki aztán eltakarodott, és következő vízkereszték szintén a sebeit nyalogatta. Tehát ezt, hogy hogyan hajlunk át a farsang bőségéből a bőjt önmegtartóztatásába, ezt a magyar népi hagyomány nagyon szépen le tudta képezni, mind a beszélő nevekkel, mind pedig ezzel az alakoskodó játékkal.